Folytatjuk Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával. Hát aki nyakkendőt vett fel, annak minden elismerésem ebben a melegben. Viszont meleg lesz a helyzet az Egyesült Államokban is, mert hogy egyre másra mondják gazdasági szakértők, hogy gazdasági visszaesés, recesszió veszélye van a világ vezető, egyelőre vezető gazdaságában, mert hogy már erről is szó van, hogy lehet, hogy Kína hamarabb előz, mint gondolnánk. De miért alakult ki ez a recessziós helyzet, Anna?
Az Egyesült Államokban az első negyed évben már nem, hogy növekedés nem volt, hanem 1,6%-os visszaesés volt éves szinten. Ez még egyelőre lehet ugye a bázis hatásnak is a következménye. Itt inkább, sokkal inkább arról van szó, és ezt a tőzsdéken is láthatjuk, a tőzsdei veszteségek idén ugye 20% körüliek Amerikában, hogy a lakossági és az üzleti bizalom tört meg, és egyre inkább tartanak a recessziótól, az inflációs várakozások nagyon magas szinten vannak, és a bizalmi indexek pedig süllyednek. A recessziótól való félelemről már az előző blogban beszéltünk, hogy a közgazdászoknak most már a kétharmada jósol ugye jövőre, vagy 2024 elejére recessziót, és ezzel kapcsolatban három elemzést szeretnék kiemelni. Az egyik Nouriel Roubini, ugye Mr. Balsors, aki a 2008-as válságot is első között jósolta meg, az ő szavára azért szoktak figyelni. Ő jelentetett meg a Project Syndicate-en egy elég érdekes elemzést, és azt állítja, hogy az 1970-es évek olajválsága utáni recesszió és a 2008-as gazdasági, illetve pénzügyi válság, ami aztán később gazdasági válságba torkolt, ennek az elemei fognak ötvöződni a következő recessziós hullámban. Tehát ez egy magas adósságszint mellett és magas infláció mellett megvalósuló stagnáló gazdaság vagy recesszióba forduló gazdaság, ezt mondja Roubini, és nincs egyedül a nézeteivel.
Hogyan lehet ebből kijönni, erre azért adott tippet?
Hát egyelőre csak a diagnózist állította föl, mert ugye, hogyha a Fed előrejelzését nézzük, még mindig 1,7-2%-os idei növekedést jósolnak. Itt a jövő évről van szó, tehát ezt az évet még recesszió nélkül ki lehet bekelni, de valószínűleg jövő évre lesz az, amikor a növekedésbe fog zuhanni. Roubini szerint ugye arról van szó, hogy maga, tehát az infláció tartósan magas maradt, ugye erre választad a Fed kamatemelésekkel, kamatemelések pedig könnyen recesszióba tudják a gazdaságot vinni, és erről ugye már többször beszéltünk, hogy az amerikai munkaerőpiac annyira rugalmas, hogy ott nincsenek ilyen munkahelyteremtő, meg munkahelyvédő programok, hanem ott egyszerűen hagyják az embereket munkanélküli segélyen, és aztán utána, amikor visszaépül a gazdaság, akkor gyorsan visszaépül a munkaerőpiac is. A másik elemzés, amit kiemelnék, az egy kicsit korábbi, ugye Larry Summers korábbi pénzügyminiszter szerint semmiképpen nem úszható meg a recesszió, és annak ellenére sem, hogy a bankoknak a stressztesztje az jól áll, tehát sokkal jobban a bankoknak a tőkésített helyzete, mint 2008-ban. Egyébként Roubini még azt is kiemeli, hogy ez a magas eladósodottság, az amerikai eladósodottság jelentősen hozzájárul a válsághoz. Ő két számot mondott, 1999-ben a magán és az állami adósság mértéke a GDP-hez viszonyítva 200% volt, és ez mostanra fölment, nyilván a COVID miatti különböző gazdasági programok miatt is, ez a 200% fölment 350%-ra. Tehát egy nagyon magas szinten áll most a magán és az állami eladósodottságnak az aránya.
Mondjuk alacsony kamat mellett nem csoda, hogy nyakra fűre vettek fel hitelt a vállalatok, lehet, hogy ennek fogjuk most meginni a levét. Elképzelhető, hogy egy nagyon hosszan elhúzódó válságra kell készülni, mert azért már erre is voltak utaló nyilatkozatok, egyébként nem feltétlenül csak külföldi szereplők részéről, hallottam én már magyar kormányzati szereplőtől is ilyet.
Egyébként nagyon sokan, tehát európai szereplők is, nagy bankok is, mind-mind a válság lehetséges közelettére figyelmeztetnek. Tehát ezek most már nem újdonságok az utóbbi 2-3 hónapban. Amit az előbb te kiemeltél, valóban az szerintem a helyzetnek az egyik kulcsa, hogy itt a növekedés fogyasztásból történt, ugye elsősorban, és a fogyasztásnak a jelentős része hitelből. Tehát itt ugye előre menekültek az emberek, ez a 350%-os ráta, ez elképesztően magas, és hiába voltak alacsonyak a kamatok, akkor is hitelből fogyasztottak. Hitelből volt ez a GDP növekedés.
Hát olyannyira, hogy ugye amikor a Covid-nál alanyi jogon kaptak az emberek pénzt, azt is államadósságból, tehát amerikai kibocsátott állampapírokból adták oda nekik, nyilván nem termelt bevételekből.
Igen, hát amíg a dollár a vezető valuta, ezt ugye megtehetik, és ki is használják, ez nyilvánvaló. Amire még érdemes figyelmet fordítani, Joseph Stiglitz, Nobel-díjas közgazdász írt szintén a Project Syndicate-en egy nagyon érdekes elemzést, és itt most, itt ő már arra hívta föl a figyelmet, hogy Amerika ugye egy második hidegháborút vív Kínával, és ő azt mondja, hogy ne tévesszük szem elől a jelenlegi orosz-ukrán háborúban azt, hogy az igazi, Amerikának az igazi ellenfele az Kína, nem pedig Oroszország. Tehát, hogy erre kell fókuszálni, mert hogy Kína az egyfőre eső GDP, tehát vásárlóerő paritáson számítva, már megelőzte az Egyesült Államokat, a lakosság ugye négyszer nagyobb, nagyon tehát a külpolitikájában is az egy vezet, egy út, új selyemút építésével nagyon aktív, és nagyon oda kell figyelni Kínára. Ez legyen az elsődleges szempont, és a Pax Americana az úgy repedezik, hogy az amerikai társadalmon belül vannak óriási feszültségek. Stiglitz erre hívta fel a figyelmet, hogy ha Amerika továbbra is vezető szerepet szeretne betölteni, akkor ezeket a belső problémákat kell rendeznie, a megkopott hitelességét kell valamilyen szinten helyreállítani, és a bizalmi szintet kell növelni. Tehát itt utalt az afganisztáni háborúra, ott is jelentős presztízsveszteség érte Amerikát, utalt arra, hogy a társadalmi feszültségek Amerikában, ugye jól láthattuk a Kapitólium ostrománál is, a társadalmi egyenlőtlenségnek a kiéleződése, az opiátválság, ugye a fájdalomcsillapítóktól való függés, a tömeglövöldözések, ezek mind arról tesznek tanúbizonságot, hogy nem egy egészséges társadalomról van szó, és ha erről ezt kívülről látjuk, és a szövetségesek szemével nézzük, akkor ezt az erkölcsi hitelességet valahogy feljebb kéne tornázni Stiglitz szerint, tehát először a belső soraikat kéne ahhoz rendezni, hogy ezt a vezető szerepet tudják maguknak hosszabb ideig is biztosítani, mert, mint mondja, az, hogy Kína meg fogja a GDP-ben előzni az Egyesült Államokat, az csak időkérdése.
Megoldás lehet erre? Az, amire Donald Trump idején már voltak kísérletek, hogy hazavinni gyártásokat? Mert ugye tulajdonképpen az történik, hogy olcsó mindenki próbálja legyártatni, jobbára Ázsiában, leginkább Kínában, bár már Kína is drágult, és átment egy-két dolog Vietnámba, vagy Bangladesbe, de hát azért még mindig Kína a vezető gyártó, és hát nagyon úgy tűnik, hogy ez egyelőre fekszik a multinacionális cégeknek, tehát nem tudom, hogy ezt hogy lehet feloldani, ezt az ellentétet.
Igen, erről a problémáról egyébként Rubin is írta ebben a tanulmányában, hogy amíg ezek a kiszervezések tovább tartanak, és az alapanyag és alkatrész hiányok fel tudják tartani az amerikai gyártást is, és ennyire az ázsiai államokra vannak rászorulva, Kínára vannak rászorulva, akkor ne csodálkozzanak, hogy ez a függés ez vissza fog ütni, és ezek a, most itt láthattuk ugye a kínai COVID miatti lezárásoknál is, hogy óriási hiányok alakultak ki a szállítmányozásban, megemelkedtek az árak, nincsen elég hajó. Ugye Shanghai lezárásánál is tökéletesen jól lehetett látni, hogy beragadtak a hajók a kikötőkbe, és megromlott rajtuk az áru. Tehát amíg ennyire az ázsiai ellátásra vannak, az olcsóbb termelésre vannak rászorulva az amerikaiak, addig függnek, nagyon nagy mértékben függ az egész termelésük Kínától, és valóban ezt Rubin is mondja, hogy ez egy sérülékenységet okoz.
Hát meglátjuk, hogy ebben lesz-e változás, és mondjuk hova fajul, vagy miként változnak a dolgok. Szabó Annát hallották, a növekedés.hu munkatársát. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó napot, jó munkát, meg kitartást a melegben.
Köszönöm szépen.